A Magyarország gyűlési választása csillagokat is elhomályosította a hazai közvéleményben, de vele egy időben, áprilisban az emberiség azért egy történelminek mondott küldetést teljesített a világűrben. Ez volt az Artemis 2, amelynek keretében sok évtized után az ember olyan messzire jutott a hold túloldalán folytatódó végtelen kozmoszban, ameddig még soha. Erről beszélgetünk a mai arénában, a műsort felvételről hallják, csütörtökön reggel rögzítettük. Köszöntöm a hallgatókat és a nézőket, Herceg Zsolt vagyok, és köszöntöm vendégünket, Szabó Olivér Nortont, a Svábhegyi Csillagvizsgáló bemutató csillagászát. Jó napot kívánok, köszönöm szépen, hogy nálunk landolt.
Szép jó napot, üdvözlöm a hallgatókat is.
Űrutazás előtt időutazás, de csak röviden. Mi volt az Artemis 1, és ahhoz hogyan kapcsolódott az Artemis 2?
Az Artemis 1 az 2020-ban történt, ez volt az első tesztje az új generációs holdrakétának és az űrhajónak. Az SLS, ami maga a rakéta, ezt most fejlesztették ki, és ugyanígy az Orion űrhajót is. Embert nyilván nem rakunk először egy ilyen próbára, úgyhogy ez 2020-ban volt a teszt, és most az Artemis 2 pedig akkor már rögtön emberrel a fedélzetén kerülte meg a holdat. Tehát gyakorlatilag a folytatása, azért volt egy elég nagy lyuk a kettő között sajnos.
Erről majd beszélünk, de ez az Artemis 2 miért érdemelte ki a történelmi jelzőt?
Hát 54 év után tért vissza az emberiség a hold környezetébe. Tehát már ez önmagában azért egy nagy dolog, hogy igenis megint ott vagyunk, és most már szeretnénk nem is otthagyni a holdat, meg azért egy csomó rekord az ott volt, amit szeretünk puffogtatni, hogy legmesszebb valaha a földtől most járt ember. Most volt ez a 4 űrhajós, akik kerülték a holdat, ők voltak a történelemben a leggyorsabb emberek. Most először járt nem amerikai állampolgár, nő, színesbőrű űrhajós a hold környezetében, egy csomó leg, amit ide lehetne rakni, de igazából az űrhajósok is azt mondták, hogy abban bíznak, hogy előbb-utóbb elfelejti ezt a történelem, mert még nagyobb dolgokat tudunk elérni.
Miért kellett több mint fél évszázadot várni erre?
Igazából az Apollo korszakban a politika volt a fő motor. Tehát az nagy űrversenyben a Szovjetunió és Amerika küzdött azzal, hogy megmutassa a technológiai fölényét. Amerika leszállt 6-szor, tehát sokan csak az Apollo 11-ről tudnak, de egyébként 6-szor jártunk a Holdon, és utána nem maradt rivális, aki miatt lehetne ezt megint csinálni. Abban maradt az egész, és a technológia is más irányba fejlődött. Tehát nagyon sok téren szokták kérdezni, hogy miért nem fejlődött az űrkutatásban a technológia, mi az, hogy most nem tudjuk megcsinálni. Hát fejlődött, csak nem az a része, ami a holdra szálláshoz kell. Nem volt mögötte politikai cél, vagy politikai hátszél. Technológiailag meg lehetett valósítani, de gazdaságilag már nem érte meg. Tudományosan fantasztikus lett volna, de az egy sokadlagos szempont sajnos ilyenkor.
Most a politikai és a gazdasági hátszél felerősödött?
Így van, tehát most erről van szó. Kína megjelent, mint potenciális ellenfél, és bár Amerika ezt nem akarja bevallani, van egy verseny a két fél között, hogy a modern korban kiszáll először. Kína 2030-ra tervezi a holdra szállást, és addig fejlődött a technológiánk, hogy most már nem csak science fiction, hanem realitás az, hogy mi lenne, ha bányásznánk a hold felszínéhez közel lévő nyersanyagokat, és ezekkel akár el tudnánk látni egy állandó holdi kutatóbázist, vagy tényleg ipari felhasználásra lehetne az ottani nyersanyagokat átkonvertálni. Tehát emiatt most akkor nem csak politika van mögötte, hanem pénz is, a kutatók meg örülnek, hogy azért mi is helyet kapunk az asztalnál.
Hiszen ilyenkor megtáltosodnak, de nagyon sok problémát kell megoldaniuk, már ahhoz is sok problémát kellett megoldaniuk, hogy az Artemis 2 elindulhasson. Milyen nagy kihívásokat kellett leküzdeni? Olvastam a hőpajzzsal kapcsolatos problémákról, a létfenntartó rendszerek különböző kihívásairól. Mindegyik elég fontosnak tűnik.
Igen, az Artemis 1-en nem tesztelték a létfenntartó berendezéseket.
Tehát bátor dolog.
Tiszta nitrogén légkörrel küldtek el két próbababát gyakorlatilag a hold környezetébe, tehát sugárzást mértek a próbababákon, de nem volt vízvisszaforgató rendszer, nem volt levegőcserélés, semmi olyan, ami azért felelős, hogyha tényleg valaki lett volna a fedélzeten, az túl is élje a küldetést. Úgyhogy ezt ki kellett tesztelni. Tehát a visszatérésnél kiderült, hogy a hőpajzs nem úgy viselkedik, mint ahogyan eredetileg várták. Egy nagyon izgalmas visszatérési módszert választottak az Artemis 1-hez, miszerint úgy lassítják az űrhajót, hogy megpattan a légkörön, mint ahogyan a vizen kacsázó kő. Ezzel akartak energiát elvonni. Csak a pattanás közben lehűlt annyira a hőpajzs, hogy meg tudott szilárdulni, mert ilyenkor az történik, hogy úgy visszük el az energiát, hogy leégetjük a hőpajzsnak egy részét. Megszilárdult a külső réteg, és ezek az égési gázok bent ragadtak, ami problémát okozott utána később, úgyhogy át kellett tervezni a visszatérési profilt.
Mire?
Gyakorlatilag arra, hogy 40 000 km/h bezuhannak a légkörbe, és a lehető leghamarabb túlteljenek azon a részen, vagy azon az időtartamon, ameddig ez a hatalmas hő, ez a leolvadás, ez a leégés zajlik, ez kevés ideig tartson, ne legyen idő utána megszilárdulni, emiatt értékel ezt a leggyorsabb ember a történelemben címet az űrhajósok. És hát ami még hatalmas probléma, hogy az SLS egy új rakéta, amit csak egyszer indítottunk korábban. Tehát nincs meg a rutin. Tehát mondjuk a SpaceX-nek az űrhajóinál, amiből hetente indul 2-3, ott tényleg lehet azt mondani, hogy rutin. Tehát már mindenki pontosan tudja, hogy melyik kapcsolót melyik után nyomjuk le, már az irányító központban mindenki tudja, hogy melyik bögréből kiiszik, tehát hogy minden megvan. Az SLS-nél ez nincsen, és ez lassítja a folyamatot. Gyakorlatilag ugyanazok a gyerekbetegségek előjöttek, mint amik 6 évvel ezelőtt. És újra meg kellett oldani, mert nem volt meg a rutin.
De ez jó is, nem? Mert a rutin az veszélyes is lehet.
Hogyha túlságosan magabiztossá válunk, arrogánssá a világűrrel szemben, akkor igen, ugye ez mutatja szépen például a Columbia és a Challenger katasztrófák, hogy ott elbízta az emberiség, azt mondta, hogy ez már megy nekünk, mindig olyankor szokott beütni a katasztrófa, de az azért nem gond, hogyha ha ismerjük a rendszereket, és ha nem is reflexből megy, de tudjuk azt, hogy mi miután következik, és felkészülünk előre a hiba lehetőségekre.
Akik ebben legjobban bíztak, beszéljünk egy kicsit róluk, azok maguk az űrhajósok, mert nekik aztán tényleg az életük múlt rajta. Az Artemis 2 személyzetéről mit érdemes tudni, kik ők?
4 fős személyzetünk van, mindegyik valamilyen szempontból rekord. Reed Wiseman maga a parancsnok, ő a legidősebb ember, aki valaha a Hold környezetében járt. Egy rutinos űrhajós egyébként az űrállomáson teljesített már a nemzetközi űrállomáson korábban szolgálatot, úgyhogy ő tapasztalt volt ilyen szempontból. A pilóta Victor Glover, aki egy színesbőrű űrhajó, szintén egyébként a nemzetközi űrállomáson korábban dolgozott, és 2 küldetés specialista volt még, Christina Koch, aki először részt vett az első csak női űrsétában, tehát amikor 2 női asztronauta dolgozott az űrállomás külsején, és egy kanadai űrhajós, tehát az első nem amerikai állampolgár, Reed Wiseman, ő a parancsnok, hanem Jeremy Hansen, egy kanadai űrhajós, akinek viszont ez volt az első űrutazása, tehát hogy ő rögtön a Holddal kezdett, ő ezt megteheti. Egy nagyon összeszokott csapatról van szó, több mint 4 éve tréningeznek közösen, tehát szerintem egymás gondolatait már hamarabb tudják, mint a másik ember.
Mi az, ami kifejezetten rajtuk, és csak rajtuk múlik. Indításkor, utazáskor, visszatéréskor, amit nem távolról irányítanak más szakemberek, hanem csak ők az űrhajósok tudják megtenni, és nekik kell megtenniük.
Magánál az indításnál igazából főleg a rendszerek monitorozása az nagyrészt automatikusan meg a földről történik. De például a pilótának végig ott van a keze a vészmegszakító gomb fölött. Tehát azt ő tudja a kabinból indítani, hogyha bármiféle probléma adódik. Aztán természetesen nekik az érdemi munka, az az indítás után jön, amikor kicsatolják magukat a székből, és elkezdik a tudományos munkát. Nem véletlenül nem robotokat küldünk fel. Az emberi intuícióra, a probléma megoldásra azért szükség van odafent, csak hogy egy kis színest említsek most, elromlott a mosdó. Ja, most a WC egészen konkrétan, ami...
Nagy baj.
Most először volt a Hold környezetében WC, és az el is romlott. Úgyhogy Christina Koch azonnal űrvészvezetékszerelővé lépett elő. Tehát annak a megjavítása nem is sikerült maradéktalanul, az mondjuk egy ilyen dolog. De az, hogy a megfelelő képeket elkészítsék, ugye folyamatosan kapcsolatot tartottak a Földdel, ez operatív, meg tudományos szempontból is izgalmas, de mondjuk tudománykommunikációs célból is. Tehát a sajtó kérdései, tehát egy olyan sajtótájékoztató, ahol a társaság egyik fele 300 000 km/h van, ahhoz az egy izgalmas dolog, meg kellenek nyilván hozzá az emberek.
Végeznek tehát tudományos munkát, karbantartást és kommunikálnak. De konkrétan például ők tudnak gyorsítani, fékezni, pályát módosítani önállóan, vagy ez már nem a űrhajósok dolga manapság?
Ha szükség van rá, akkor képesek, tehát nem véletlen a pilóta azért a fedélzeten, tehát tudnak ők korrekciós manővereket csinálni. Ezeket azért szerencsére általában, tehát nem úgy van, hogy fent kockás papíron kiszámolják, hogy akkor mennyi ideig kell begyújtani, hanem folyamatos telemetriai adatokat, merre vannak, hogyan áll az űrhajó, milyen az energiaellátás, küldik vissza a Földre, itt végzik a számításokat, és akár automatikusan innen a Földről ki lehet adni a korrekciós manővereket, de van nekik ott vezérlő panel, tehát ők is bármikor tudják irányítani az űrhajót.
Két pont között az egyenes a legrövidebb út, de amennyire én tudom, az űrben nincsenek fix pontok. Honnan tudják, hogy merre kell menni? Hogyan választják ki a pályát?
Hát régi múltra tekint vissza az égi mechanika. Nagyon érdekes, beszélgettünk kutató társakkal is, és nem intuitív, tehát nem az, hogy megnézem a holdat, és elindulok arra felé, hanem elindulok egy üres terület irányába a világűrben, ahol majd lesz a hold, amikor én odaérek. Tehát a hold megy körbe szépen a Föld körül folyamatosan, megcélzom a semmit, kiszámolom, hogy mikor fog odaérni a hold, és pont akkor leszek ott tényleg, amikor elkap engem. Ugye egy ilyen 8-as alakot tettek meg gyakorlatilag a Föld-hold rendszerben, egyszer megkörülték a Földet, tesztelték, hogy minden rendben van-e. Tehát addig nem indulunk el a hold felé, ameddig minden nincsen letesztelve. Elmentek, és nem pályára álltak, hanem mentek, és a hold gravitációját kihasználva rögtön egy kis kerüléssel jöttek is vissza a Föld felé. Nagyon sok matek kell ehhez. Apollo korszakban ugye ezt jogkártyákon kellett beprogramozni. A Számítás jogán című filmben például ezt végig lehet követni, hogy kompjúternek nevezett emberek, tehát ez volt a szakmájuk, hogy ők számolnak, nézték azt, hogy merre fele kell menni, ezt most már számítógéppel triviális igazából, tehát ezt tanítjuk egyetemen első-másodéves hallgatóknak.
Átmentek a hold túloldalára. Onnan egészen pontosan minek köszönhetően tudtak visszajönni, mert ha jól gondolom, ott nem igen láttuk már és hallottuk őket.
Egy olyan pályára mentek, ahol ha nem gyújtanak be egyetlen hajtóművet, akkor is visszatérnek egy idő után. Tehát lehetett látni, a NASA végig közvetítette az indítást, és utána az egész 10 napos küldetést, hogy a hold felé folyamatosan csökkent a sebességük. Azért, mert a Föld gravitációját azért érzékeljük, hiszen a hold távolságában, tehát a hold kering a Föld körül, tehát nyilván érzékelte a gravitáció. Elmentek oda, és amikor a hold és a Föld együttes gravitációja megfelelő volt, az gyakorlatilag vissza is rántotta őket azonnal. De szabad visszatérési, vagy ingyenes visszatérési pályának hívjuk. Tényleg be volt tervezve több korrekciós manőver, de végül csak egyre volt szükség a háromból. Annyira tökéletesen sikerült megtervezni az utat, hogy igazából fel lehetett tenni a kezüket, és a gravitáció visszahozta őket azonnal.
Nagyon pontosan kellett megtalálni egy nagyon pici pontot a hold túloldalán az űrben ahhoz, hogy ez sikerüljön, vagy egy viszonylag nagy térről beszélünk, ahonnan a gravitáció visszahajtja az embert és az űrhajóját a Földre.
Egy egészen nagy térrészről van szó azért, tehát nem kell milliméter, centiméter pontosan 400 ezer kilométeres távolságra ezeket összehozni, de azért pontosnak kell lenni. És itt jön be az, hogy mindig volt elég üzemanyag, mindig lehetett volna még belerakni egy-két korrekciós manővert, de szerencsére nem volt rá szükség.
Amikor legmesszebb voltak, akkor mennyire messzire voltak?
Akkor 407.772 kilométerre voltak a Földtől, ezzel egy jó 7.700 kilométert vertek rá az Apollo 13 űrhajósaira, akik ugye korábban legmesszebb jutottak a Földtől, ugye ők nem szándékosan csinálták. Az Apollo 13 ugye egy félre sikerült holdra szállás kísérlet, fantasztikus film készült róla, már-már dokumentarista stílusban, úgyhogy mindenkinek tudom javasolni. Itt most szándékosan mentek ilyen messzire, és ez a távolság engedte meg azt, hogy először lássa ember a hold túloldalát teljes egészében.
Láttunk valamit a hold túloldalán, amit eddig még nem tudtunk?
Nagy felfedezések nem voltak, tehát hogy keringenek szondák a hold környezetében, amik azért folyamatosan monitorozzák, hogy mi a helyzet. Emberi szem tényleg most először látta így. Az Apollo űrhajósok kerintek a hold körül, de alacsony pályán, úgyhogy nem látták be az egészet. Tehát most látta valaki a teljeset. Ami nagyon izgalmas volt, én követtem végig a livestreameket, tehát munka közben második monitoron mindig ott volt, hogy éppen mi történik, és amikor kibukkantak a hold mögül, megint volt rádió kapcsolat, akkor beszámoltak az űrhajósok felvillanásokról. Tehát a holdnak túloldalán, ugye ez nem a sötét oldala, csak a túloldala, ott villant a hold felszín többet is. És próbálták kideríteni, hogy ez mi lehet. Ugye az űrben látnak az űrhajósok villanásokat csak úgy a hétköznapokban bármikor, amikor kozmikus részecskék eltalálják a szemüket, akkor villog néha a látóterük. Csukott szemmel is, meg amikor álmodnak, akkor is. Ezt kizárták, mert több űrhajós egyszerre látta ugyanott a felvillanásokat. Ezek becsapódások. Tehát amiket a Földön szerencsére nem érzékelünk, hatalmas becsapódásokat, tehát a dinoszauruszokat kiírtó kisbolygóktól nem kell férni, de mondjuk a hallgatók közül lehet, hogy emlékszik valaki 2013-ra, amikor Cseljabinszk városa fölött volt egy ilyen nagyobb robbanás, de hullócsillagot meg már biztos, hogy mindenki látott. Hullócsillagok azok ilyen borsószem, kockacukor méretű kövek, amik belépnek a légkörbe, és elégnek. A holdnak nincsen légköre, tehát lassítás nélkül csapódnak a felszínbe, és ezek a nagyon apró, tényleg néhány centiméteres, deciméteres, tehát ilyen teljes flakon méretű égitestek is felvillanásokat tudnak okozni a hold felszínén. Ezt most először látta ember.
A felülünk lévő oldalról még nem láttak ilyet?
Itt is történik, csak itt a jóval nagyobb villanásokat tudjuk megfigyelni. Tehát messzebb vagyunk, illetve nem szabad szemmel vizsgáljuk a holdat, hanem távcsövekkel. Magyarországon is van egyébként ilyen projekt, amik pont a holdnak a sötétebbik részén keresik a felvillanásokat, de az emberi szemnek a dinamikai tartománya, tehát a leghalványabb, legsötétebb és legvilágosabb részlet között, amiket látunk, messze felülmúlja még a mai top érzékelőket is, kamerákat is. Tehát az, hogy közel mentek a holdhoz, és az, hogy ilyen jó szenzoruk volt nevezetesen az emberi szem, ezt tette lehetővé, hogy ezeket a nagyon apró kis becsapódásokat is megfigyelhessék.
Ott vannak tehát a hold túloldalán, olyan messze, amilyen messze még ember nem járt. Mi lett volna velük, milyen lehetőségeik maradtak volna, ha beüt a krach? Tehát, hogyha valami nem működik, nem találták el ennek a szabad visszatérési pályának az optimális kiindulási pontját, és ráadásul nem halljuk és nem látjuk őket.
Előbb-utóbb kijönnek a hold mögül, tehát a fizika az végzi a dolgát. Ugye ez a rádió csend, ez nem tartott sokáig. Tehát, hogy igazából még unatkozhattak volna is, hogyha nem nyűgözi le őket annyira a látvány, úgyhogy visszatért volna a rádió kapcsolat. De azért ott a fedélzeten tényleg évekig tréningeznek, fel vannak készítve egy csomó vészhelyzetre. Tehát a pilóta tudta volna úgy korrigálni az űrhajót, hogy visszatérjenek. Ha mondjuk a létfenntartó berendezéseikkel megy valami tönkre, azt is meg lehetett volna oldani. És ezt tesztelték is. Tehát eljátszották, hogy mi van, hogyha tönkre megy minden, nyomásvesztés van a kabinban, elromlik, és mindennek vége. Az űrruhájuk az képes arra, hogy 6 napon keresztül életben tartsa az űrhajósokat. Tehát maga az űrruha ételt tud nekik biztosítani, a levegőt, a vizet, tehát minden ilyen fontos létfenntartó berendezés, az piciben megvan az űrruhájukban is, és ezt visszafelé tesztelték, hogy ne élesbe kelljen először.
Ételt infúzión keresztül ad egy űrruha?
Nem infúzión, egy kis csövön, ilyen szívószálon. A világűrben már esznek azért finom, meg ételnek kinéző dolgokat is, tehát például a nemzetközi űrállomáson szokott lenni pizza este. De még mindig azért azt képzeljük el, hogy ilyen tubusból kinyomott moslékot esznek az űrhajósok, vagy talán nagyon sokaknak ez van a fejében. Na, a vészhelyzetben tényleg azt. Tehát, hogy akkor szívószálon keresztül egy ilyen, nem is feltétlenül étel, hanem ilyen élelmiszeradag, tápanyagadag, amit tudnak ilyenkor enni. Nem biztos, hogy a legjobb az íze, de arra jó, hogy az űrhajósokat életben tarts, és ez a lényeg ilyenkor.
6 napig, ugye addig bírják ki, vagy bírták volna ki, szerencsére ez nem történt meg a szkafanderben. De mentőkapszula nincs egy ilyen űrhajón? Ugye a sci-fi-ben ez van, jó, nyilván a sci-fi-ben rengeteg baromság is van, de nem tudnak beülni egy kisebb űrhajóba és eljönni onnan?
Sajnos ilyen nincsen, tehát vészmegszakító, ami így le tudná őket szedni, ez csak az indítás pillanataiban van. Arra, hogyha felrobban a rakéta, akkor minél messzebb vigye az űrhajót a robbanástól. De az a légkörben még leválik. Tehát onnantól kezdve a kapszulában vannak. Ugye az Apollo 13-nál gyakorlatilag volt egy ilyesmi, ugye a holdkompot ők vitték magukkal, mivel leszerettek volna szállni a felszínre, ez ugye nem történt meg, de azt mentőkabinnak használták gyakorlatilag az út során. Aztán a legvégén vissza kellett menniük az űrhajóba, ami egyébként nem lett volna alkalmas, hogy az egész küldetést abba túléljék, mert hőpajzs viszont csak azon van, tehát leszállni a földre csak azzal tudtak volna, de ott ez működött. Itt viszont az a kis helységük, ami a kezdetektől rendelkezésre állt, az van, tehát nem lehet onnan menni sehova.
És fölmenni sem lehet, legalábbis könnyen, gyorsan és olcsón értük, ha baj van.
Nem, tehát ez a szint, amikor a hold környezetében, amikor az alacsony földkörüli pályát elhagyjuk, az már nem a mentő expedícióknak a területe. Tehát jó a science fiction, meg tök izgalmas sztorikat lehet csinálni. A valóságban sajnos ez jóval nehezebb.
Az egész Artemis 2 küldetésben mi volt a legkockázatosabb pillanat, manőver vagy időszak?
Nem csak az Artemisnél, minden indításnál, vagy minden küldetésnél a két legkockázatosabb, most, hogy melyik ezek közül a leginkább, azt én nehezen tudom eldönteni, az indítás meg a visszatérés. Tehát indításnál, amikor mögöttük beindul a rakéta, üvölt belőle hátra a kénköves pokol, és az tolja őket előre, annál nagy kockázat van. És ugyanígy a visszatérésnél, amikor belépnek a légkörbe, ugye ezzel a hatalmas sebességgel, 40 000 km/h, körülöttük nem tud elég gyorsan kiszaladni a levegő az űrhajó elől, ezért plazmává hevül. Rádiócsend van ilyenkor, a plazmán nem jutnak túl a rádiósugarak, úgyhogy ez szintén egy nagyon kockázatos. A baleseteink azok itt történtek a múltban. Tehát egyedül a Soyuz 10 küldetés volt az, ami nem visszatérés, vagy pedig indítás közben volt a szerencsétlenség. Mindig itt van a galiba. Az, hogy amikor ők már kint vannak, nincsenek komoly hajtómű indítások, nagyon pici az eső, hogy eltalálja őket, mondjuk egy mikrometeorit, és az kiukassza az űrhajót. Ott igazából nyugodtabbak lehetünk.
Ott a matematika és a fizika végzi a dolgát közben.
Így van, és az szerencsénkre, vagy az is segít nekünk, hogy a világűr az kifejezetten üres, tehát hogy nincsen az, hogy hány szólóként ott navigálni kéne az aszteroidák között.
Nyilván mi laikusok mindig megpróbáljuk hasonlítgatni ezeket a küldetéseket, és bár lehet, hogy botor a kérdés, de szerintem jogszerű, hogy például Kapu Tibor űrutazásához képest ez a küldetés, az Artemis 2, mennyivel volt összetettebb és veszélyesebb?
Kapu Tiborék bármikor vissza tudtak volna jönni. Tehát ilyen szempontból mindenképpen itt nagyobb a kockázat, hogy a nemzetközi űrállomást azt, ha nem is perceken, de órákon belül evakuálni tudjuk, hogyha bármiféle probléma van. Egy bejáratott űrhajóval mentek ők, bár frissen készült nekik a Grace nevű Dragon űrhajójuk, de az mégiscsak olyan, mintha beülök egy frissen elkészült autóba, amit egyébként sorozat gyártanak. Tehát ott elvárom azt, hogy jól működjön. Itt egy új rendszer, új űrhajó, amit még nem nagyon teszteltünk. Úgyhogy több a kockázat. Én nem szeretném hasonlítani egymáshoz őket olyan szempontból, hogy melyik a jelentőség teljesebb, vagy bármi ilyesmi, mert teljesen más a küldetés, profil, teljesen más a cél. Egy kockázati mérnököt nyilván érdemes lenne megkérdezni, de nyilván a holdra menni azért ritkábban csináljuk.
A világ első űrsétáját végrehajtó ember, Alexej Leonov azt állította, hogy kapott egy cián kapszulát a történelmi művelet végrehajtása előtt, hogy öngyilkos lehessen, ha magára marad az űrben. Carl Sagan kapcsolat című regényében is olvastam erről, és láttam az Armageddon című filmben is. Ez csak városi legenda, ugye?
Régen tényleg volt ilyen, hogy az űrhajósoknál, amikor komoly kockázat volt az, hogy nem térnek vissza. Tehát az Apollo korszakig 10% volt az esély annak, hogy nem jönnek vissza. És ezt aláírták az űrhajósok.
Most mekkora?
Most 1%-nál sem indítunk embert. Tehát, hogy ez alatt van jóval. Ezért csúsztatjuk mindig a küldetéseket. Szokták kérdezni, hogy miért csúszik már megint ez a küldetés? Ugye Kapu Tibort is 2 hónapon keresztül tologatták. A történelem leghosszabb karantén időszaka, mert mindig pont annyival tolták el az indítást, hogy már ne tudjanak kijönni a karanténból. Ez azért van, mert mások a kockázati kritériumok, és nem lehet ezt megcsinálni. De régen tényleg a legelső űrutazásoknál ott benne volt a pakliban az, hogy nem sikerül az űrséta. Ugye Alexei Leonovnál ott ketten voltak az űrhajóban, Leonov kimászott, a társa pedig bent várt a kabinban, és az volt a protokoll, hogyha nem tud visszajönni, akkor le kell vágni a zsinort, és Leonov elúszik a végtelenbe.
A hegymászóknál is van ilyen néha.
Így van, ugye 4000 méter fölött ott is szokták mondani, hogy ott már nem feltétlenül az emberség az, ami dönt. És hát erre az esetre azért a létfenntartó berendezések felmondják a szolgálatot, annál talán kellemesebb a gyors vég. Az, hogy manapság van-e ilyen, én kétlem. Tehát, hogy ma már nem ilyen drasztikus dolgokhoz nem nyúlunk. Ugye olyan küldetést meg nem indítunk, aminél fix az, hogy öngyilkosság a vége. Ugye volt ilyen, hogy a Marsra mondjuk küldjünk el úgy űrhajósokat, hogy visszafelé már nem megy a rakéta. Tehát, hogy ilyet nem csinál az emberiség manapság már, úgyhogy nincs erre szükség.
Mikor léphet ismét ember a Holdra?
Most a legkorábbi tervek 2028-ról szólnak. Ez szerény véleményem szerint teljesen irreális, de mégis a NASA-nak ez a törekvése. Ugye most ott tartunk, hogy volt egy ember nélküli küldetés, ami megkerülte a Holdat, most ért véget egy emberes küldetés, ami megkerüli a Holdat. 2027-ben egy év múlva a Föld körül szeretnének egy próbát, egy tesztet csinálni, ahol összekapcsolódnának azokkal a holdkompokkal, vagy csak egyel, hogyha csak egy készül el, amikkel leszállhatnak majd, tehát letesztelik, hogy működik ez az egész. Ezekből a holdkomp prototípusokból jelenleg egyik sincs kész, de még prototípus fázisban sincsen. Úgyhogy egy év múlva repülniük kéne, ki kéne képezni pilótákat, hogy tudják használni a még el sem készült holdkompot, és ha ez sikeres, akkor 2028-ig ember nélkül a holdkompokkal le kéne szállni, hogy aztán az embereket rá tudjuk engedni. Tehát nagyon-nagyon sok lépcsőfok van, de mégiscsak a hivatalos elképzelés az, hogy 2028-ban két ember az amerikai űrügynökségnek a jóvoltából le fog szállni a felszínre.
Ha abból indulunk ki, amit korábban mondott, hogy a mostani Artemis 2 legénységét 4 évig képezték ki, akkor a legvalószínűbb az, hogy ebből a 2028-ból 2032 lesz?
Nem volt ott szükséges feltétlenül a 4 év, tehát ott is a sorozatos csúsztatások, amik ezt előidézték. Én egyáltalán nem lepődnék meg, hogyha 2030-ig csúszna, ami azért izgalmas, mert kínai emberes űrügynökség már évek óta sorra megerősíti mindig minden évben, hogy 2030-ra tervezik a leszállás, és tartják az ütemet. Tehát, hogyha belegondolunk egy modern űrversenybe, hogy ki fog előbb leszállni, Amerika vagy Kína, akkor Amerika hamarabb szeretne leszállni, de lehet, hogy pont oda csúszik, hogy akár csak hónapok választják majd el a kettőt egymástól.
A végén torlódás lesz a Holdon.
Szerencsére azért elférünk, eléggé nagy égitestről van szó még így is, de valóban izgalmas lehet a végeredmény, és azt azért remélem, bízom benne, hogy senki nem próbálja meg megkockáztani, hogy csak azért, hogy előbb érjünk oda, esetleg egy le nem tesztelt módon landoljanak. Ez szondákkal még úgy, ahogy belefér, ugye gondoltam mondjuk a Luna 6 szondára, ami a Holdba csapódott, hogy megelőzzék az indiaiakat, megelőzték, csak 800 km/h szálltak le, ami az Álmos könyv szerint nem szerencsés, emberre lesz, ne csináljuk meg, és nem is fogjuk.
Most kire fogadna? Kína vagy valamely más ország állampolgára fog ismét a Holdra lépni?
Ha tippelnem kéne, szerintem a kínai célok reálisabbak, de nyilván az Európai Űrügynökség tagállam a Magyarország, mi is részt veszünk az Artemis programban, tehát hogyha magunknak akarok drukkolni, már pedig nyilván szeretnék, akkor szálljunk le előbb, de én reálisabbnak látom most a kínai leszállást.
Ugyanakkor végül is az a fontos, hogy ember.
Nem? Így van. Tehát, hogy nyilván én is most kihegyeztem erre, de az űrutazás azért az mindig, akik fent vannak űrhajósok, bárkivel beszélünk, ők arról számolnak be, hogy fölülről látni az, hogy egy ilyen gömbön van az összes emberiség, az egy új perspektívát ad. Tehát klisés, de föntről nem látszanak az államhatárok. És főleg a Hold környékéről, hogyha valaki most a rádióban hallgat minket, de utána keres a küldetésnek, és ránéz azokra a felvételekre, amiket a Hold távolságából készítettek a Földről, azért ránézni az egész bolygóra. Nem véletlen, hogy tegnapi nap volt a Föld napja. 1970-ben volt az első Föld napja, Nem sokkal azután, hogy az Apollo 8 megkerülte a Holdat, és elkészítették az első felvételeket az egész Földről. Ugye a Föld kelte felvétel, mint leghíresebb. Ez nagyon sok olyan mozgalmat, nagyon sok olyan környezetvédelmi, nagyon sok ilyen összemberiség eszmét, mozgalmat indított el, ami mai napig ott gyökerezik azért mindannyiunknak a gondolataiban, hogy ez a közös űrhajónk, a Föld, ezt meg kell védeni. Ez vannak államok, meg nyilván ők torzsalkodnak is egymással, de közös, és nem csak űrhajósok járnak odafent, hanem például ugye most már, akinek elég pénze van, az tud venni egy repjegyet, egy űrhajójegyet a világűrbe, és mindenki úgy jön vissza, hogy megváltozik a perspektívája, és hát nagyon sokan elkezdenek adakozni arra, hogy a Földet közösen mentsük és óvjuk meg. Bízom benne, hogy néhány évtizeden belül, hogyha egy kormány vagy államfőt beiktatnak, akkor az egyik első dolog lesz az, hogy akkor menjen egy kört a Föld körül, nézzem le onnan föntről. Nem is emlékszem már, hogy mi volt az eredeti kérdés, de igen, hogy összeemberiségként lépünk a Holdra. Tehát ez egy közös dolog.
De melyik részére lépünk? A korábbi alkalmakkor pontosan hova szállt le az ember, és ahhoz képest várhatóan hol és hogyan fogjuk kiválasztani a leszállási zónát?
Korábban mindenfelé leszálltunk, ugye 6 különböző landolási pontot meg lehet figyelni a Hold felénk lévő részén. Ezek közel vannak a Hold egyenlítőjéhez. Azért, mert azt egyszerű volt annak idején elérni, tehát az égi mechanika az azt mondja nekünk, hogy ezek könnyen elérhető pályák. Most viszont a Hold pólusaihoz megyünk, a déli pólushoz egészen konkrétan. Túloldalra nem szeretnék, mert akkor nem lehet állandó rádiókapcsolat a felszínnel, az pedig egy fontos lépés. A pólusok azért izgalmasak számunkra, mert ott vannak olyan mély kráterek, ahon oldalról kapják a napfényt folyamatosan, ezért nem süt le a kráter aljára soha a nap. 4,5 milliárd éve nem sütött oda a nap. Nappali oldalon plusz 130 fok van a Holdon, az éjszakai oldalon mínusz 130 fok. Ezt nem nagyon bírják ki. Az eszközeink sem olyan hosszú távon, bár egyébként fel lehet őket rá készíteni, de az emberi szervezet az biztos, hogy nem bírja ki. És ami még nem bírja ki, az a víz. Szeretnénk a felszínen a nyersanyagokat felhasználni, és ezeknek a déli pólusi krátereknek a mélyén vízjeget tudtunk azonosítani már keringő egységekkel. Tehát lefotóztunk, radarral felmértük, és van ott vízjég, amit hogyha kibányászunk, egyrészt meg lehet inni, másrészt szét lehet bontani hidrogénre és oxigénre, utóbbit be lehet lélegezni, előbbiből pedig rakétaüzemanyagot tudunk csinálni.
Akarunk egy állandó bázist a Holdon. Hát nem csak ön meg én, hanem úgy általában az emberiség, és azon belül több ország. Minek állandó bázis a Holdon?
Elsősorban tudományos tevékenységet lehetne ott végezni, tehát hogyha ha folyamatosan fent vagyunk a világűrben, ugye most mondjuk a nemzetközi űrállomáson, nagyságrendivel több tudományt tudunk összehozni, mint egy-egy néhány napos repüléssel. Ugyanígy, hogyha a Holdnak a felszínén egy állandó bázisunk van, ahol folyamatosan van emberi jelenlét, vagy legalábbis hónapokig ott tud maradni egy-egy küldetés, mielőtt visszajönnek, sokkal több tudományos tevékenységet tudnak elvégezni, sokkal többet tudunk megérteni a Holdról, ezen keresztül aztán a Földnek a kialakulásáról is, ugye közös eredetű a két égitest, és akkor itt jön a gazdasági kérdés is, hogyha ki akarjuk termelni a nyersanyagokat, és nem csak azért, hogy utána azt meg lehessen inni, meg be lehessen lélegezni, hanem ipari felhasználásra, akár gyártást a Holdra vinni, vagy a nyersanyagokat vissza ide a Földre, hát ahhoz kellenek operátorok, akik ott vannak a felszínen. Ezt nem azonnal fogjuk elkezdeni, tehát ez nem a következő 4-5 évnek a projektje, de meg kell vetnünk a lábunkat, hogy gyakorolni tudjunk már erre, és utána pedig gyakorolni tudjunk egy esetleges Marsra szálláshoz.
Az első holdbázis az olyan lesz, mint most az Antarktiszon egy kutatóbázis, kicsi személyzettel, nagyon komoly szakemberekkel, vagy rögtön egy kisebb települést akarunk ott létrehozni, hiszen annak is lenne értelme, sok mindent tudnánk tesztelni.
Inkább ez előbbi. Tehát egy aprócska bázist, illetve kettő aprócska bázist képzeljünk el, mert hogy a világnak a két oldala az két külön bázisban képzeli ezt el. Ugye az Amerikai Egyesült Államok által vezetett Artemis egyezményekbe sorra lépnek be az országok, ennek ugye Magyarország is tagja, egy-két nappal ezelőtt Lettország lett a 68. tag, hogyha jól emlékszem, és Kína vezetésével pedig a nemzetközi holdi kutatóbázis a szintén a holdi tevékenységen dolgozik, ugye ennek például Oroszország a tagja, Dél-Afrika, hogyha ilyen nagyobb nemzeteket szeretnénk. És nagyjából ugyanazokat a krátereket nézték ki. Tehát például a Shackleton kráter a déli féltekénél, mind a ketten szeretnének oda bázist. Ez egy jó néhány kilométer széles kráter, tehát mindenki elfér a peremén, lehet majd integetni egymásnak az ablakból, de egy több ilyen apró kutatóbázis, ahogyan az Antarktiszon is van, tehát nagyon jó a példa, ott is van norvég kutatóbázis, amerikai kutatóbázis, nemzetközi kutatóbázis, de valamennyire elkülönülten azért egymástól. Tehát az, hogy holdi kolóniák legyenek, telepesek menjenek oda, várost hozzunk létre, és ott életvitelszerűen lakjanak, esetleg a holdi turizmus, na ez már tényleg annyira science fiction, hogy ha az én életemben megvalósul, akkor boldog leszek, de nem lepődnék meg, hogyha ez csak 2100 után jönne el.
A holdon mostohák a körülmények, ezt említette, a hold felszínére építenénk ezt a bázist, vagy a felszín alá?
Mind a kettőre vannak tervek, akár mondjuk úgy, hogy odavinni egy óriási rakétát, ugye mondjuk a Starship, ami a SpaceX által készített rakéta, azt át lehetne alakítani valamiféle űrállomássá. Vagy már ott a felszínen felhúzni a hold porból készült téglákból mondjuk a bázist. Tehát ilyen ötletek vannak. Vannak lávabarlangok is azért a holdon, amiket szintén lehetne használni. Ez inkább a Marson reális. Majd még néhány évtizeddel később a fő gond az a sugárzás. Mert a Föld mágneses mezején kívül a napból érkező, meg a kozmikus forrásokból sugárzás az káros az emberi szervezetre, úgyhogy vagy nagyon vastagon holdporral kell bevonni, vagy ami segíthet, az a víz. A víz nagyon jól nyeli el a sugárzást, ugye amikor atomreaktorokból kiszedjük az elhasznált elemeket, akkor nem csak a hűtés miatt rakjuk medencéknek az aljára, hanem az a sugárzást is tök jól felfogja. Tehát emiatt például az, hogy az ivóvizet előtte keringetjük mondjuk egy ilyen igluszerű szerkezetnek a külsejében, ez egy működő sugárzás elnyelés lehet mondjuk.
Tételezzük fel, hogy készen van már ez a holdbázis. Lesz egy logisztikai raktára valahol ott a világűrben, mint ahogy a Föld mellett vagy fölött van a nemzetközi űrállomás. Azt olvastam, hogy ott is lehet egy ilyen űrállomás, ami kiszolgálja ezt a bázist, illetve összekötő kapocsként szolgálhat a Föld és a Hold között.
Nagyon sokáig terveztük azt, hogy legyen egy Gateway nevű űrállomás a Hold környezetébe is, de most az Artemis 2 előtt bejelentett átszervezéssel, aminek a része volt ez, hogy akkor próbáljuk ki föld körüli pályán is az űrhajókat, hogy utána szálljunk csak le a holdra. Ennek áldozatul esett költségcsökkentési okokból ez a Gateway űrállomás. Egy-két darabját fel fogják használni, például a hajtóművét azt a Mars felé indítják majd el egy másik űrhajóval. Lehet, hogy lesznek olyan modulok, amik nem hold körüli pályán, hanem akár a felszínen tudnak megvalósulni, de maga a bázis nem. Raktár vagy logisztikai központ ettől függetlenül a hold felszínén lehet. Mert hogy ugródeszkaként is szeretnénk használni a holdat, ugye 1/6 a gravitáció, ami azt jelenti, hogy lényegesen kevesebb energiára van szükség, hogy elszökjünk a hold felszínéről, mint hogy innen a Földről indítanánk. Bármilyen mélyűri küldetésre gondolhatunk. Szeretnénk egy szondát eljutatni a Szaturnuszhoz, az, hogyha nem is az egész szondát, de a nagy részét a holdon, vagy mondjuk a rakétát a holdon tudjuk megépíteni, akkor könnyebben, költséghatékonyabban lehet indítani. Hogyha Marsra szeretnénk menni, akkor az elképzelhető, hogy elmegyünk a holdra, ott van egy tankolási fázis, egy rövid kiképzésen ott is átesnek az űrhajósok, gyakorolják alacsony gravitációs környezetben azt, amit majd a Marson fognak csinálni, és akkor a holdról indulnak tovább egy lényegesen kisebb rakétával.
A holdról, tehát a Marsra akarunk szökkenni. De minek? Mit akar az ember a Marson?
Megint csak kutatni elsősorban. Robotok működnek a Marsnak a felszínén, ugye jelenleg 2 aktív rover, a Perseverance és a Curiosity. Előbbi az 2020 óta, utóbbi pedig 2012 óta teljesít szolgálatot. Korábban is voltak egyébként szondák, meg a tervek szerint még lesznek, de megint csak egy embert oda juttatni azért lényegesen több tudományos outputot, tudományos kimenetelt biztosít nekünk. Arról nem is beszélve, hogy azért a csillagászat, az űrutazás az egy nagyon fontos húzóága az iparnak. Tehát nem csak azért fontosak ezek a küldetések, mert jó képeket lehet csinálni a Marson, meg vissza tudok hozni onnan kőzeteket, hanem azok a technológiák, amiket kifejlesztünk, akár azért, hogy a Holdon, akár azért, hogy utána a Marson túléljenek az emberek, nehogy Isten kényelmes legyen nekik az ott tartózkodás, az viszonylag gyorsan le tud csorogni a hétköznapi embereknek a valóságába. Gondolhatunk mondjuk most itt a telefonunkban lévő kamerákra, amiket azért kellett összezsugorítani, az Apollo űrhajóba beférjenek. És most pedig élvezzük mindannyian az áldásos hatását, vagy hát néha akár a hátrányait is annak, hogy folyamatosan bármit meg tudunk örökíteni. Tehát ilyen szempontból is fontos lehet egy ilyen mérföldkő, milestone küldetés, hogy kitűzünk egy nagyon messzi célt, amihez nagyon sok technológiai fejlesztésre van szükség, és bízunk benne, hogy ez majd hasznos lesz valamikor.
Ha meglesznek ezek a technológiai fejlesztések, akkor mennyi ideig fog tartani az út a Földről, illetve a Holdról a Marsra? Ha embernek kell mennie, és még nem science fiction, tehát nem hibernáció a megoldás.
A fizikát sajnos nem lehet átverni, tehát az egy komoly probléma lesz. Jelenleg a legoptimálisabb utunk az körülbelül 250 napig tart egy irányba. Tehát ez a Hohmann pálya, ez egy viszonylag energiahatékony dolog, tehát elindítom úgy az űrhajót, mintha nap körül keringene, ennek a pályának a nap közelpontja az a Földnél van, a naptávol pontja meg a Marsnál. Tehát nem egyenesen átmegyek, hanem egy ilyen nagy kerülőt teszek a nap körül, cserében nem kell annyit küzdenem a gravitáció ellen, a nap gravitációja ellen. Meg lehet tenni gyorsabban is ezt a távolságot, tehát lehet ezt drasztikusan csökkenteni, csak jelenleg nem tudunk akkor a rakétát építeni, mivel annyi üzemanyag elfér, hogy ezt kivitelezhessük. Tehát, hogyha a realitásokat nézzük, akkor kb. 250 nap oda. Ha azonnal jövünk is vissza, tehát ott is egy ilyen azonnali visszatérési pályát alkalmazunk, mint a Holdnál, tehát nem szállunk le, akkor ez egy szűk két éves küldetés. Ha leszállunk a felszínre, akkor viszont ott megint várakoznunk kell, hogy optimális legyen a visszatérés is, tehát akkor hónapokat el kell a felszínen tölteni, tehát az már a bő két év, amit a világűrben töltünk. Ugye jelenleg a leghosszabb küldetések, amiket megcsinált ember a nemzetközi űrállomáson, azok ezek az egyéves, ultrahosszú küldetések. Például volt ilyen Iker kísérlet, az Iker pár egyik tagját egy évre felküldték az űrállomásra, másik pedig maradt itt len a Földön, és akkor összehasonlítjuk. Jelenleg nem is lehet a mostani szabályozások szerint ennyi ideig a világűrben űrhajós. Limitálva van nekik az, hogy mennyi ideig lehetnek fent, mennyi sugárzás érheti őket. Tehát azért sok technológia akadálya van ennek, ezért gondolom azt, hogy 2050 lehet mondjuk a reális cél egy Mars küldetésre.
Minden esetre oda is úgy akarunk embert küldeni, hogy azért vissza is jöjjön? Nem egyirányú?
Igen, természetesen. Tehát voltak ugye akár ilyen valóságsóként megvalósítható elképzelések, hogy lehet jelentkezni, elküldjük, és akkor végig közvetítjük a marsi küldetést, meg azt is, amikor a felszínen vannak, és akkor ez a valóságsó visszatermeli magát a költségeket is, de ez őszintén szóval nem realitás. Tehát egyik sem állami, sem magán cég, űrügynökség nem fogja bevállalni azt a PR-t, hogy igen, mi hagytunk ott embereket egy másik bolygón. Mindenféleképpen a visszaútra kell gondolni. Ezért tesztelünk egyébként már most a felszínen a robotokkal olyan technikákat, amikkel mondjuk üzemanyagot elő lehetne állítani ott a Marson a visszaútra. Tehát ez egy fontos lépés.
A hadak istenéről elnevezett bolygón nagyon kegyetlenek a körülmények?
Rémes, tehát, hogy egy borzalmas bolygóról van szó, hogyha ott élni szeretnénk. Gyönyörű egyébként távcsőben is, meg a felszínen is, de a talaj az erősen mérgező, a felszínen 90-szer akkora a sugárzás, mint itt a Földön, az átlag hőmérséklet az mínusz 63 fok van, de ez leeshet akár mínusz 85, mínusz 90 fokra is, amikor a marsi légkör, ami 100%-ban szinte széndioxid, az kifagy a tájra. Tehát képzeljük el azt, hogy a Földön az oxigén elkezd havazni, annyira hideg van. Tehát nagyon kietlen. 2 Celsius fokon forra víz a Mars felszínén. Nem 100, mint itt a tengerszinten, hanem 2 Celsius fokon. Tehát egy rendkívül barátságtalan bolygóról van szó. Terraformálásától nagyon-nagyon messze vagyunk. Tehát azok a gondolatok, amiket most már azért elenged Elon Musk is, aki egy nagy szószólója volt annak, hogy kolóniákat telepítsünk a Marsra, meg 1 millió embert 2030 előtt, ezek nem reálisak olyan szempontból, hogy ha arra gondolnánk, hogy legyünk egy másik bolygón is, hiszen akkor nagyobb az esélye túlélésre. Ugye valami történik a Földdel, akkor még mindig ott a marsi kolónia. De a marsi kolónia az nem életképes a Föld nélkül feltétlenül. Tehát néha el szoktam mondani ezt a kicsikét talán drasztikusnak tűnő gondolatkísérletet, hogyha fogom az emberiség összes tömegpusztító fegyverét, és eloszlatom őket egységesen a Föld felszínen. Rátenyerelek a nagy piros gombra, és felrobbantok mindent. Még akkor is egy lakhatóbb bolygót kapok, mint a Mars a legjobb pillanatában. Tehát igazából az emberiségnek a legnagyobb energiabefektetést nem arra kell fektetni, hogy hosszú távon kolonizáljunk másik égitesteket, hanem a számunkra tökéletes, az evolúció arra fejlesztett ki minket, hogy itt a Földön jól meg tudjunk élni. Ez a bolygó nagyszerű, őrizzük meg ilyennek. Ez a fő kihívás most.
Van még egy kihívásunk, amiről nem tudom, hogy szívesen beszél, de csak azért is megkérdezem. Nagyon szeretnénk találni Földön kívüli életet. Itt azért ezen fussunk át gyorsan, hogy tényleg tudományos szempontból egyáltalán mi az életnek a definíciója, tehát ha egy másik bolygón vizet találunk, akkor az már Földön kívüli élet, vagy úszkálnia kell benne valami olyan egysejtűnek, ami nálunk nincs?
Hú, az élet szerintem egy olyan kérdés, amin még két egy irodában lévő kutató se tud megegyezni, hogy pontosan mi legyen a definíció. Mondjuk, hogyha egy csillagászt kérdezünk meg, és akkor elnézést kérek a biológusoktól, tehát valami, ami képes anyagcserére reprodukálni tudja önmagát. Igazából ezzel akár meg is elégedhetünk, lehet még hozzá tenni dolgokat, de most keressünk ennyit. Vizet azt szoktunk találni mindenfelé az univerzumban, ugye hidrogén meg oxigén nagyon elterjedt elemek, tehát nem véletlen, hogy a víz az egy elterjedt vegyület. Tehát a Földön kívül, ugye beszéltünk arról, hogy a holdi kráterek mélyén jégként, a Marson is van egyébként víz, a naprendszerben, a Jupiter holdjain lehet folyékony víz, tehát még csak nem is az, hogy jégként. Ugye távoli naprendszerekben időnként a sajtót is megjárja, hogy találtunk egy olyan bolygót, aminek a légkörében van víz, van oxigén, van nitrogén, tehát hasonlíthat a Földhöz. Ezt szereti néha a bulvárabb része a sajtónak úgy tárgyalni, hogy megtaláltuk a Föld 2.0-át, vagy lakható bolygót találtunk, ez nem jelenti, hogy élet van. Nagyon sokáig fog vitatkozni az emberiség azon a mérésen, ami először arra utal, hogy tényleg élet lehet valahol a Földön kívül. Tehát mondjuk, hogyha nagy mennyiségű metánt találok egy bolygónak a légkörében, a metán az bomlik magától, tehát valami folyamat kell, ami előállítsa. Lehet, hogy tehenek pöfékelnek a bolygónak a felszínén, lehet, hogy valami geológiai folyamat hozza létre ezt az egészet. Tehát csak ilyen módon, hogy ott egy bolygó, ami úgy néz ki a légköre alapján, hogy akár élet is alakíthatja, ez évtizedekig vita lesz, hogy akkor az tényleg élete. Ha megjelenik egy idegen űrhajó a naprendszerben, azt már nehezebb letagadni. Tehát, hogy, és most nem arra gondolok, hogy üstökösökre azt mondjuk, hogy furán viselkednek ezért idegen űrhajók, hanem tényleg valami ilyesmi, vagy kapunk egy rádióüzenetet esetleg, ami nem egyszer egy felvillanás, és akkor 20 év múlva megmagyarázzuk valami fizikai jelenséggel, hanem sugározza a pít egy csillag, az gyanús. Ott már nehezebb. Tehát, hogy a technológiai bizonyítékot, technoszignatúrát, így mondják csúnyán az ezzel foglalkozó szakemberek kapunk, az sokkal egyértelműbb bizonyíték lesz. Ami izgalmas lehet, mondjuk a naprendszerben az Európa nevű holdja a Jupiternek, ott folyékony víz van a felszín alatt. Jelenleg úton van oda az Európai űrügynökségnek a JUICE szondája, az Amerikai űrügynökségnek a Europa Clipper szondája. Ezek, hogyha kinéznek maguknak egy jó leszálló helyet, vagy nem is maguknak, hanem a következő küldetésnek, lefúrunk a jég alá, és ott találunk életet, na az nagyon izgalmas lesz. Ha olyan életet találunk, mint a Földön, akkor azt mi vittük oda, az gond. Ha találunk valamit, ami nagyon hasonlít a földi életre, de nem találkozunk vele, akkor lehet, hogy közös eredete van. Tehát lehet, hogy az élet az bolygóról bolygóra tud ugrálni véletlenül. Ez nagyon izgalmas lenne. Ha tök mást találunk, az pedig azt jelenti, hogy az élet kialakulhat szinte bárhol, ahol arra megvannak a körülmények. És onnantól kezdve hemzseg az univerzumban az élet, csak meg kell találni.
Az arénát hallották az Inforádióban, Szabó Olivér Norton, a Svábhegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza volt a vendégünk. Köszönöm szépen, hogy eljött. Nem tudom, hogy Star Wars vagy Star Trek rajongó, ezért az erő legyen önnel, és hosszú eredményes életet kívánok.
Nagyon szépen köszönöm, derülteget a hallgatóknak.
Kedves hallgatóink, az arénát meghallgathatják az Infostart oldalán, és megnézhetik a YouTube-on. Bíztatom önöket, hogy iratkozzanak fel a csatornánkra. Ha tetszett a beszélgetés, akkor lájkolják, kommenteljék és osszák meg. A mai műsor készítésében Erdei Tamás, Szécsi Ágnes, Illis László és Rucz Barbara segített. Én Herceg Zsolt vagyok, az űr pedig a legvégső határ. Köszönöm, hogy átlépték velünk.